a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből, az első 11 versből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassa meg. Helyünkön maradva válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, magasztalunk és dicsőtünk téged, mert te szent Isten vagy. Te úgy teremtetted ezt a világot, hogy abban nem volt bűn, hogy abban nem volt mindaz, ami a bűnnek következménye, nem volt betegség, nem volt halál, nem volt szeretetlenség az emberek között. Te mindent jónak és tökéletesnek teremtettél. De megadtad az embernek azt a szabadságot, hogy önként válaszoljon a teremtői akaratra, önként válaszoljon a szeretetedre. Egyetlen parancsot adtál neki, ne egyetek arról a fáról, mert ha esztek arról, meg kell halnotok. De az ember megszegte. Nem élt a szabadságával, nem tudott megmaradni a szeretetedben, hanem eltékozolta, elveszítette azt. Hátat fordított neked. És bizony, mi ebben a világban élünk. Amikor neked háttal érkezünk meg ebbe a világba, így születünk meg, amikor ott suttog a szívünk mélyén a bűn, és sokszor érezzük, hogy nem tudunk felette uralkodni. Köszönjük, hogy nem ilyen reménytelen a mi helyzetünk, mert evangéliumot adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Ő benne elrendezted a mi bűneinket, megbocsátottad azokat, és kész vagy jönni hozzánk és megtisztítani minden gonoszságtól, ami kész vagyunk újra felé fordulni. Ha készek vagyunk rád bízni egészen az életünket, visszatérni ahhoz a jóhoz, a veled való kapcsolathoz. De tudjuk, atyánk, hogy erre is képtelenek vagyunk. Ezért vagyunk most itt, hogy halljuk a te hangodat, amelyben élet van. Hogy kérjük a te szent lelkedet, hogy legyen jelen közöttünk, ragadjon meg bennünket, és vonjon ki a halálból az életbe. Így kérünk, atyánk, légy itt közöttünk. Köszönjük, hogy erre a napra megőriztél, megtartottál, hogy Isten tiszteletet tarthatunk és ülhetünk. Hogy a húsvétnak üzenetéből élhetünk ezen a mai napon is, tudván, ami Urunkértünk meghalt, de feltámadt a harmadik napon. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részében, az első 11 versben. Ebből a 11. verset szeretném most újra kiemelni, és a szívetekre helyezni. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet fogja a helyét. Anániás és Szafira története, bár sok kérdést is tartalmaz, mégis sokkal inkább egy nagy felkiáltójel. Felkiáltójel, vigyázz, életveszély. Mint az építkezéseken, vagy a régi bányákban ki van rakva a tábla, hogy vigyázz, életveszély. Igen, vigyázz, életveszély. Mert Isten nem csak kegyelmes, Isten nem csak a szeretet, mindez igaz rá, hanem Isten bűnt gyűlölő, azaz szent Isten. És ha Isten szent, ha Isten gyűlöli a bűnt, akkor szent az ő egyháza is. És nekünk, akik részei vagyunk az ő egyházának, nem gondolkodhatunk másképpen a bűnről, mint ahogyan Isten gondolkodik. Viszont ha nekünk ez a történet túlságosan kemény, túlságosan hirtelen sújt rá az ítélet Anániásra és Szafirára, csak azért van, mert a bűn nem ennyire súlyos, nem ennyire életbe vágó kérdés a számunkra. Lehet, hogy nálunk is megfér együtt a bűn és az ünneplés, pedig az Úr nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést, ahogyan Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében olvashatjuk. Ám azt se engedjük magunknak, hogy Istent azonnal ítélő Istennek lássuk, és csupán ilyennek lássuk, mert látni fogjuk, hogy még ebben a történetben is, amely keményen hangzik, ott van az Istennek kegyelme, az Istennek szeretete az övéi iránt. Igen, Anániás és Szafira élete, mint egy felkiáltó jel van előttünk. Nem sokkal vagyunk pünkösd után, azután a csoda után, amelyet Jézus Krisztus nyitott meg a számunkra és minden ember számára is, hiszen megnyitotta az utat az Atyához, és az Atyától a Szentlélek útját hozzánk. Megnyitotta az ő halálával és feltámadásával. És ahogyan ígérte, hogy ha majd fölmegy a mennybe az ő Atyához, akkor elküldi a megígért szent lelket, hogy minden napon, ahogyan itt is kimondjuk a szereztetési igében, minden napon velünk legyen. Igen, Anániás és Szafira élete egy felkiáltó jel. Hiszen Péter, amikor megtelik szent lélekkel és elmondja pünkösd igehirdetését a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusról, 3000 ember tér meg ehhez a Jézus Krisztushoz. 3000 ember kész szembenézni a bűneivel, szakítani korábbi életével, pedig sokaknál ez vallásos, sőt, majdnem mondhatjuk, mindenkinél vallásos életet jelentett, és kész volt egy egészen más életre, kész volt egy új életre. És ennek látható jelei is voltak. Miért ilyen szigorú itt Isten Anániással és Szafirával, aki közötte volt, ennek a több ezer embernek, aki megtért Péter ige hirdetésére. Azért ilyen szigorú Isten, mert a tét is nagy volt. Hiszen ezt olvassuk az előző fejezet 33. versében, az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ez volt veszélyben a bizonyságtétel Jézus Krisztusról. A bizonyságtétel az emberekért viselt keresztjéről és az ő feltámadásának örömhíréről, amellyel legyőzte a halált, és amellyel megnyitotta az utat az üdvösségre, a mennybe, a mennyei atyához. Igen, az élet volt veszélyben, és ezért ilyen szigorú itt Isten. Az élet volt veszélyben, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ha nincs Krisztus beszéde, ha nincs igehirdetés, ha nincsen Krisztusról szóló beszéd, azaz nem megyünk mi magunk is, és hirdetjük ezt a feltámadott Jézus Krisztust. Ha nincsenek emberek a világban, akik Jézus tanítványá válva nem engedelmeskednek a missziói parancsnak, menjetek el és tegyetek tanítványá minden népet. Ha nincs, aki azt mondaná az embereknek, gyertek, térjetek meg, mert Jézus Krisztus elvette helyettetek a bűneitek büntetését, akkor nagy baj van. Akkor az élet veszélyben van. Ha nincs, aki azt mondja, gyertek, mert Jézus Krisztus legyőzte azt, amitől a szívetek mélyén mindig is féltetek, a halált. Gyertek, mert legyőzte a bűnt, és ezzel a győzelemmel szeretne minket megajándékozni, hogy ne a bűn uralkodjék az életünkben, a kapcsolatainkban. Gyertek, hogy megszabadulhassatok atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hogy szívetekbe áradhasson az Isten szeretete a nektek adatott Szentlélek által. Gyertek, szülessetek újonnan, itt a földön egy Istennek tetsző új életre, oda át a mennyben pedig majd egy boldog, bűn nélküli, halál nélküli, gyász és fájdalom nélküli örök életre. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez a sok ember mind megmenekült a halál és a kárhozat pusztító erejétől. Ott, amikor úgy fogadták Péter szavait, mint Istennek hozzájuk szóló beszédét, és megtértek, amikor a keresztségben kifejezték azt, hogy ők már testestől, lelkestől nem a magukéi, hanem Jézus Krisztuséi, akkor átmentek a halálból az életbe. Megmenekültek, üdvösségük lett, éltek. Igen, ez volt veszélyben. És erre készítette a sátán az ő csapdáit, hogy megakadályozza, hogy ne tudják hirdetni az evangéliumot. Először nyíltan száll szembe az evangélium hirdetőivel, az apostolokkal és a tanítványokkal. Üldöztetést támaszt Péter és János ellen, de Isten kihozza őket, még a börtönből is, a lezárt ajtók mögül is. És mivel a sátán veszít, mivel Isten az ő Jézus Krisztusában hatalmasabb a sátán bármilyen erejénél, ezért más taktikát választ. Bizony a legtöbb vár, a legtöbb ország úgy veszett el, hogy volt benne egy áruló. És a sátánnak pontosan ez a taktikája, hogy találjon egy szívet, ahova el tudja hinteni a konkolyt, a hazugságot. Találjon egy szívet, amelyet markába tud tartani. Bizony Anániás nem tudta. Nem tudta, amikor odaállt már Péter elé, hogy a sátán elfoglalta az ő szívét. Nem tudta, mert a sátán rejtőzködik. Először csak egyetlen hazugságot ültet el a fejünkben. Igen, tudnotok kell, testvéreim, és jó, hogyha erről szólunk is, hogy a sátánnak, az ördögnek van hatalma gondolatokat adni a mi fejünkbe, ahogyan Istennek is van hatalma gondolatokat adni a mi fejünkbe. De ez még csak kísértés. Több hatalma nincs a sátánnak, csak az, hogy gondolatot ültessen a mi gondolataink közé, sokszor fel se ismerjük. Jönnek a gondolatok egyik a másik után, fel se ismerjük. Nem is azt kell nézni, hogy ez a gondolat a sátáné, vagy nem a sátáné, hanem azt kell nézni, hogy Istennek tetszik-e az a gondolat. Hogy milyen cselekedet fakad majd ebből, ha én erre a gondolatra ráállok. Mert itt van a sátánnak a csapdája. Jön egy gondolat, ráállunk, és az egyik a gondolatot tett követi, a tettet másik tett követi. Ez volt itt is Anániás és Szafira esetében. Mi volt Anániás és Szafirának a bűne? Mi volt az, amelyben elbuktak, és Isten kénytelen volt ilyen kemény ítélettel sújtani rájuk? De lássuk meg, nem őértük volt ez a kemény ítélet csupán, hanem elsősorban miértünk. Miértünk volt figyelmeztetés ez, hogy kerüljük ne csak az ő bűnüket, hanem kerüljük a bűnt. Anániás és Szafira bűne a képmutatás volt. Az első gyülekezetben, a Jézus Krisztusban hívők első közösségében annyira betöltötte némelyek szívét az evangélium öröme, a megváltásukért érzett hála, hogy kész voltak mindenüket odaadni. Nem abba volt a lényeg, hogy eladták a földjeiket és a vagyonokat az apostolok lábai elé helyezték, hanem abban, hogy készek voltak gondoskodni egymás szükségeiről. Egyáltalán felismerték, meglátták egymásnak a szükségeit. Ez már a Szentléleknek a munkája, amikor látom, hogy valaki ott szűkölködik mellettem, és nekem van valami, amit adhatnék neki. És bizony a Szentlélek munkája, amikor nem ragaszkodunk ehhez a valamihez. Azt olvassuk, szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Lássuk meg, ez a történet megmutatja, hogy senkit nem kényszerítettek erre. Nem volt ez kötelező. Belülről fakadt. És ilyen a hívő élet. Semmi sem kényszer benne, hanem mindennek onnan bentről kell fakadnia az új életnek. Egy test voltak ők Krisztusban, ezért gondoskodtak a tagok egymásról. Senki nem kérte számon, hogy te miért vagy szegény, te meg miért vagy gazdag. De már nem a világ szerint bántak a vagyonukkal, hanem úgy, ahogyan a Szentlélek indította őket. És némelyek nem értették ezt. Nem volt ott a szívükben az a tűz, ami ezekben az emberekben megvolt. Nem volt ott a szívükben az az őszinte hála, az az önfeláldozó szeretet, amelyről Jézus maga beszélt az irgalmas samaritánus példázatában, aki időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve, a veszéllyel nem számolva kész volt segíteni egy elesett emberen, aki ráadásul még népe ellenségének is számított. Jézus egy beszélgetésben azt is elmondja, akinek több bocsátatik, meg jobban szeret. Valahol ez hiányozhatott Anániás és Szafira életében, hogy látták volna, mennyire elveszettek, és ezért a megfelelő méretű hála ébredhetett volna a szívükben. Persze lehet, hogy kezdetben így volt az ő szívükben is, de mégiscsak volt egy ajtó, ahol a sátán be tudott férkőzni az ő gondolataikba és szívükbe. Nem tudjuk, hogy történhetett. Ha valaki elolvassa ezt a történetet, megérti annak az üzenetét, gondolkodhat, hogy mi is lehetett mögötte. Mi már csak a kész tényeket látjuk, hogy elmennek az apostolokhoz, és azt hazudják, hogy a teljes összeget elhozták, amennyibe ez a birtok került. És azt gondolhatnánk erre, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog. Miért nem lehet jóvá tenni ezt a bűnt? Hiszen még talán sikkasztásról sem igazán beszélhetünk, vagy lopásról, mert a sajátjuk volt. Nem károsítottak meg senkit. De valójában lássuk meg, hogy igenis megkárosítottak valakit. Az Isten, az ő szent lelkét, és az ő Úr Jézus Krisztusát. Azzal, hogy képmutató módon cselekedtek. Azzal, hogy nem voltak őszinték, hogy mi is van a szívükbe. Vagy amikor felfedezték, hogy bennünk azért már bennünk nincs meg, nincs meg ez az odaszállás, akkor nem borultak oda az Istenhez, és azt mondták, Uram, segíts! Uram, hogy lehetnék én is olyan, mint ez? Hanem azt mondták, hogy hát mi is vagyunk olyanok, mint ezek. Mi is tudunk ám úgy cselekedni, mint ezek. Azt mondhatták magukban, hogy azt mondhatta Anániás, hogy hát akkor mi is el tudjuk adni. Van vagyonunk, el tudjuk adni ezt mi is. De talán ott volt bennük a kételkedés, a bizonytalanság, hogy fog-e Isten rólam gondoskodni? Hát én azért nem bízok annyira ezekben az apostolokban. Jó, ma én odaadom az enyémet, de amikor én leszek szükségbe, visszakapom-e? Ott lehetett a kételkedés, a bizonytalanság a szívükben. És mindez már az ördögnek munkája, ahogyan kezdi egyre inkább betölteni és elfoglalni a szívüket. Azt is mondhatták, hogy hát gazdag ember vagyok én is. Hogy soha nem éltem alamizsnán, sem én, sem az atyáim. De azért mégis jó volna oda menni, ahol mindenki lát. Ahol mindenki látja, hogy leteszem azt a sok pénzt az apostolok lába elé. Ahol dicsőséget szerezhetek magamnak. És mondhatta Anániás, megyek, megbeszélem ezt a feleségemmel. Aztán mondhatta, hogy na legalább az asszonnyal egyetértünk. Milyen jó, hiszen a hívők között mégiscsak jó az egység, nem? Az asszony is úgy gondolta, hogy jó ez így, mutassuk meg mi is kik vagyunk. De azért nem árt az óvatosság. Jó, ha az ember gondol a jövőjére is. Mert amit azért ez a ciprusi Barnabás tett, ahogyan korábban olvashatjuk, az azért túlzás, hogy mindent eladni, az egész pénzt odaadni, nem kell azt ilyen komolyan venni. Az asszony is ezt mondta, milyen jó, ha az embernek van egy derék talpresett asszony, aki gondol a jövőre. Megegyeztek a hamisságban, és megegyeztek a hazugságban is. Azt mondhatták magukban, hogy majd csak nem fogjuk megmondani, hogy nem ez az egész, mert akkor még azt mondják, hogy hozzátok el a többit is. Mint a papok, a templomadót. Elkérik az összeset. Na, azt már nem. Hazudni persze nem fogunk, mondhatták, de egy kis csúsztatás belefér. Tulajdonképpen ennyire adtuk el, hiszen a többit megtartottuk magunknak. Úgyis, a miénk volt. Kiki gondolja végig, mi játszódhatott le Anániás és Szafira fejében. Bizony, megloptak valakit. Megloptak valakit, méghozzá Jézus Krisztust, az Istennek fiát, a képmutatásukkal. Pedig Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem, olvashatjuk az 51. Zsoltárunk 19. versében. Igen, ez a történetünk rámutat a képmutatás bűnére. De rámutat még valamire, és ezért ilyen nagy ez a felkiáltó jel, rámutat arra, hogy nem csak a képmutatás érdemel ilyen súlyos büntetést, hanem arra is rámutat, hogy a bűn büntetése a halál. Mi azt gondolhatnánk, egy kis képmutatás, egy kis hazugság, nem halált érdemlő bűn. Azt gondolhatnánk, hogy hát ma ítélnek-e valakit halálra, sikkasztásért vagy lopásért? És ítélnek-e valakit hazugságért halálra? Mert hogy hazudtak, az a történetből nyilvánvaló. De ha ezt meggondoljuk, akkor gondoljuk meg azt is, testvéreim, hogy melyikünk nem esne most össze. Ha a hazugságért azonnali halálbüntetés járna, melyikünk nem hazudott még, vagy hallgatott el valamilyen igazságot a maga javára? Fogadjuk el Istennek azt az igazságát, hogy a bűn büntetése a halál. Kivétel nélkül minden bűn büntetése a halál. Nincsen kis bűn, meg nagy bűn. Isten ítélőszéke a mennyei bíró előtt minden bűn büntetése a halál. Tegyük fel, hogy azt mondanám, hogy álljanak fel azok, akik már hazudtak az életükben. Hányan maradnánk ülve? Én állnék, ahogyan állok most is. Azután álljanak melléjük, akik nem hazudtak, de loptak. Loptak pénzt, szerelmet, időt, jó hírnevet. Akik ülve maradnának, azt mondanám, hogy nem szóltál-e már bántóan, gúnyosan, másokat lenézve, megvetve, sértően, fájóan? Nem voltál-e tiszteletlen a szüleiddel szemben és Istennel szemben? Az életed Isten tisztelet? Nem vagy önző? Nincsenek bálványaid? Nem mondtad ki soha Isten nevét tiszteletlenül? Ki az, ha Isten igényébe beletekint, a teljes írásba beletekint? Akkor azt tudja mondani, én még nem követtem el bűnt. Ki maradnak közületek ülve? Bizony, egyikünk sem. Mert aki közülünk ülve marad, az abban a bűnben bukott volna el, amiben Anániás és Szafira, a képmutatás bűnében. Úgyhogy nyugodtan közénk állhatna ő is. És mi akkor mindnyájan, bármit is követtünk el, halált érdemlünk. A mi bűneink büntetése a halál. És utol is fog érni minket a halál, ha talán nem is úgy, mint Anániásnál és Szafiránál. Mert a halál nem természetes következménye az életnek, hanem a bűneink büntetése bármilyen formában is fog érni minket. És az első üzenet a mai igénynek az, hogy vegyük nagyon komolyan a bűnt, és higgyük, hogy minden bűn büntetése halál. A képmutatásnak bűne is. Ezért látjuk ezt a felkiáltó jelet. Isten, aki szent, meg akarja őrizni tisztán az ő egyházát, így akarja továbbadni. Tudjuk egyébként, látjuk a későbbi történetekből, hogy Isten nem végig ilyen szigorú. De majd látjuk itt ebben a történetben is, hogy hogyan lehet e szigorú ítélettől megmenekülni. Hiszen maga Péter is később képmutató módon viselkedik. Aki nem járatos benne, nehezen érti meg, de a lényeg az volt, hogy Antiókiában, ahol először lettek pogányokból keresztények, Péter közéjük ült, a pogányokkal együtt evett. És amikor jöttek a zsidó testvérek Jeruzsálemből, akkor elkülönült. Úgy tett, mintha nem is tartozna oda, mintha nem is ezt tette volna. És Pál apostol megfeddette őt ezért. Mi hát a különbség? Miért nem sújtott le akkor is Istennek az ítélete Péterre? És miért sújtott ilyen keményen Anániásra és Szafirára? Azért, mert feltételezhetjük, Péter kész volt megtérni az ő bűnéből. És itt lássuk meg ebben a történetben Isten ítélete mellett az ő kegyelmét is. Hogyan küzd Isten ezért a két emberért, Anániásért és Szafiráért? Először is úgy, hogy nevén nevezi a bűnt. Hogy szembesíti őket a bűnnel, hogy nem nézi el Isten a bűnt, hanem szembesíti őket, mit tettetek. De nem látunk megbánást, nem látunk Isten elé borulást, csak összeesés. Szafira történetében ezt jól láthatjuk. Jól láthatjuk, ahogy Péter kegyelemmel, az Isten kegyelmével közelít először hozzá, amikor azt mondja neki, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet. Ott van a lehetőség. Egy utolsó pillanat, hogy kinyújtsa a kezét, és elfogadja a mentővet. Ott az utolsó pillanat, hogy megragadja. Csak annyit kellene mondania, igen, vétkeztem. Vétkeztem az íg ellen, és te ellened, ahogy mondja a tékozló fiú is. Igen, ezt kellene mondani, hogy vétkeztem az én Uram Jézus Krisztus ellen, mert be akartam csapni nem csak az embereket, hanem őt magát is. Be akartam csapni, hogy majd én is úgy viselkedek, mint a többiek. Majd én is eljátszom, hogy én olyan vagyok, mint a többiek. Hogy engem is dicsérjenek, hogy lássanak az emberek. És közben megfeledkezik, hogy hogyan lehetne az élő Istent, aki a szíveket vizsgálja, becsapni. bizony bezárkózott, a hazugság hazugságot, csalást, képmutatást szült, és már nem találta a megtérésnek az útját. Pedig ott még bevallhatná, igen, én voltam. Ehelyett mit tesz Szafira? Azt, amit a bűnös ember tesz. Lázadozik az Isten ellen, fogadkozik, és esküdözik. Úgy van, ennyiért. Hidd el, Péter, ez az igazság. Úgy van, ennyiért. És Péter így szól, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajt fölött állnak, és kivisznek téged. Igen, testvéreim, ebben ott van az Isten kegyelme. Mert mi lenne, ha minket is benne hagyna a bűneinkben? Mivé lenne az egyház? Hol lenne egy olyan hely, egy olyan közösség, ahova bemerek lépni? Mert nem pofonokat kapok, mert nem gyalázást, meg nem lenézést, meg nem csúfolódást kapok, mint a világban, ahol értékelnek csak azért, mert élek, mert van életem, ahol elfogadják, valami kicsit is teszek, és ez fontosabb, mintha valami nagy pénzt leteszek az asztalra. Mivé lenne az egyház, hogyha ugyanolyan lenne, mint a világ? Ezért Isten újra és újra jön, szólít. Egyen-egyenként szólít bennünket, megtérésre szólít. Lehet, hogy nem a képmutatás bűnében vagyunk, hanem valami másban, de térjünk meg. Ha pedig így jöttünk ide, az Isten szín elé. Ha úgy jöttünk ide, hogy mi már rendeztük a vétkeinket, mert megtanultuk napról napra rendezni azt és Isten elé állni, akkor örömmel lehetünk együtt. Akkor tudhatjuk, hogy rajtunk keresztül is kiáradhat az Istennek a lelke. Betölthet az Isten szeretete, és ez megjelenhet az egyházunkban. Igen, arra van szükség, hogy engedjük, hogy Isten megvizsgáljon, hogy megszólítson az igéjével, és hogy segítsen minket válaszolni rá, bűnt vallani, és az életünkön változtatni. Mert igen, valahol ott feltételezhetjük a képmutatásnak vétkét és más bűnöket is, ha egy gyülekezetben nincs a kegyességnek gyakorlása, ha nincs az imádság, az igeolvasás, a közösség, ha nincsen szolgálatra kész ember, ha nincs misszió, hogy elmenvén tanítványá tegyünk minden népet, megkeresztelve őket, és tanítva őket. De amikor ezeket látjuk, akkor hihetjük, ott van az Isten lelke. Amikor vannak imaközösségek, amikor elmegy egyik ember a másikhoz, amikor a betegért imádkozik, amikor odáll a gyászoló mellé, hogy segítsen rajta, amikor anyagilag is tudunk egymáson segíteni, amikor készek vagyunk bármilyen szolgálatot megragadni, megfogni, megtenni, akkor tudhatjuk, az Isten lelke ott van közöttünk. Főleg, ha nem kényszerből tesszük, hanem önként. Azért a kegyelemért, amelyet Krisztus adott nekünk az ő váltságával. Igen, felkiáltó jel ez a történet a mi számunkra. Intőjel, mert Isten azt mondja, szentek legyetek, mert én szent vagyok. De lássuk meg, hogy ott van Istennek kegyelme, hiszen Jézus Krisztus azért halt megértünk, és azért támad fel a halálból, hogy a bűntől megtisztítson, hogy a maga népévé szenteljen bennünket, és aztán kiküldjön ebbe a világba, ahonnan jöttünk mi is. Ámen. Mennyire csatánk halljuk mi is, meg a bűn szolgálja, gáva, rab. Bizony, ez az, amit nem tudunk megtenni a magunk erejéből, hogy eléd álljunk bűneinkkel, hogy bevalljuk azt előtted, hogyha kell, készek legyünk megbocsátani, bocsánatot kérni, elrendezni azt, amit végeztünk. Ha te nem jössz, Urunk, hozzánk, ha nem küldöd el a te egyszülött fiadat, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztus, akkor végzetetlenül elveszettek lennénk. De köszönjük, hogy megtetted ezt értünk. Köszönjük, hogy itt szerettél bennünket, hogy szeretnél kiragadni minket a bűnnek és a sátánnak hatalmából. Szeretnéd, hogyha a szívünket, a te lelked és annak ereje tölthetné be, ha átjárhatnának a te gondolataid, Köszönjük így a Szentírást, amelyet elénk ad, amelyből megismerhetjük, hogy milyen Istenünk vagy, és megismerhetjük, mi a Te akaratod az életünkre nézve. Segíts meg ebben, kérlek, bennünket mennyi atyán, segíts minket alázatra, bűnbánatra. Segíts, hogy az Te igéddel tudjunk foglalkozni otthonainkban is, családunkban, de itt a gyülekezetben is. Hiszen ez a közösség, az első gyülekezet éppen azt mutatta meg Krisztusban, hogy mennyire tud tenni a másikért, akivel csak egyetlen egy dolog köti össze, hogy ő is Jézus Krisztusban hisz. De köszönjük, Atyánk, azt is, hogy tisztítod a Te népedet, és kérjük is ezt. Kész vagyunk mi magunk szembenézni a bűneinkkel, a képmutatással, vagy bármivel, ami megmérgezi a kapcsolatainkat veled és egymással. Köszönjük, mennyi Atyánk, hogy így jössz a mi segítségünkre. Kérünk is, hogy légy velünk, Te őrizd meg bennünket. Köszönjük a Te gondoskodásodat, gondviselésedet, hogy megadod a mi mindennapi kenyerünket, hogy gondoskodsz a termésről is, hogy legyen majd holnap is, mit ennünk, mindaddig, amíg az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön értünk ebben a világban. És kérünk is, mennyi Atyánk, hogy áld és szentelj meg bennünket, kérünk a betegeinkért, hogy általa gyógyulást nyerhessenek, indíts minket is arra, hogy elmenjünk hozzájuk, hogy bátorításul legyünk a számukra. Könyörgünk a gyászterhét hordozókért, hogy az Úr Jézusnak feltámadásából meríthessenek erőt és hatalmat a halállal szemben. Könyörgünk Anya Szent Egyházunkért, annak megerősítésért és megújulásáért. Könyörgünk népünkért és nemzetünkért, hiszen a magyar népünknek nincs más útja, mint ha hozzád fohászkodik kegyelemért, ha befogadja és követi az Úr Jézus Krisztus, ha kész tanítványát tenni minden népet. Könyörgünk a világban levőkért, különösen keresztény testvéreinkért, akik készek halált is vállalni, Te érted, Uram. Erősítsd meg őket, hogy mind szavuk, mind életük, ige hirdetés lehessen. Így könyörgünk, Atyánk, Te őrizd meg bennünket, légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, fejezzük így is hálánkat mi Urunk és Istenünk felé, és gondoskodjunk a rászorulókról. Mindezután Istennek népe, ami Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.